Ábrán egy sávalap látható, melynek szélessége másfél méter. A sávalapra 145 kN per méter vonalmenti megoszló terhelés működik. A sávalap alapozási síkja a terepszint alatt 1,2 méterben lesz. A talaj környezete az alábbiak szerint foglalható össze. A felszinten számított 2,5 méter mélységig, azaz alapozási sík alatt 1,3 méterig agyagos iszap található, ennek természetes térfogatsűrűsége 1,87 g per köbcentiméter. Az iszapréteg alatt homoktalaj van. A homoktalajban a réteghatártól számított 80 centire van a figyelembe vendő talajvízszintje. Ebbe a tartományban a talajvízszint fölött a homok természetes térfogatsűrűsége 1,94 g per köbcentiméter, a talajvíz alatt a telített térfogatsűrűség 1,97 g per köbcentiméter. A feladatunk az alábbi. Először is határozzuk meg a terhelésből keletkező többletfeszültség mélység szerinti változását a sávalap karakterisztikus pontja alatt, és ehhez Kani diagramját használjuk. A következő lépés, hogy számítsuk ki a geosztatikai nyomást, illetve annak a 20%-ának a mélység szerinti változását. Erre azért van szükség, mert a feladat utolsó kérdése a határmélység értéke a 20%-os szabály szerint. A 20%-os szabály azt mondja, hogy a határmélységet ott vegyük föl, ahol a terhelésből keletkező többletfeszültség azonos a geosztatikai nyomás ötödével vagy 20%-ával. Ennek alapgondolata, hogy ez alatt, azaz amikor a terhelésből keletkező többletfeszültség nem éri el a geosztatikai nyomás 20%-át, az nem képes szemcseátrendeződést, tömörödést okozni, azaz az már nem okoz egy terhelt zónán, egy alaptestnek a mozgását. Ezeken fogunk végigmenni. Kezdjük az elsővel, a többletfeszültség mélység szerinti változásával, melyhez a már említett jobb oldalon látható Kani diagramot alkalmazzuk. A Kani diagram azt mutatja meg, hogy egy terhelt zóna karakterisztikus pontja alatt a feszültség hogyan változik a mélységgel. A karakterisztikus pont az a pont, amely alatti feszültségekből keletkező alakváltozások legjobban jellemzik az alaptest mozgását. Egy hajlékony alapnál ez tekinthető átlagos süllyedésnek, egy merev alapnál pedig ez a süllyedés értéke. Hogyan is néz ki ez a diagram? A vízszintes tengelyen az adott pontban keletkező többletfeszültség és a terhelésnek a hányadosa látható, a függőleges tengelyen pedig az úgynevezett relatív mélység, ami az alapozási síktől számított mélység és az alapszélességének a hányadosa. Látható, hogy több görbe is van ezen a diagramon, ezek attól függnek, hogy milyen az alap alakja, azaz az L per B hányadosa. Ugyanis egy sávalap alatt a feszültségek csak két irányban tudnak szétterjedni, ezért ott lassabban csökken ugyanolyan alapszélesség és ugyanolyan talpfeszültség esetén a terhelésből keletkező többletfeszültség, míg egy pontalap esetén több irányban, mind a négy irányba tud a feszültség szétterjedni, és így a gyorsabban csökken a mélységgel. Ezt jelenítik meg ez a több görbe. Ezen látható ezen a görbe seregen, hogy a feszültség jelentős része az a felső tartományban már lecsökken, szétterjed, ezért ezt célszerű minél pontosabban meghatározni. Emiatt ezt a tartományt kinagyították, itt látható ez a jobb oldalon. Egészen addig, amíg az E per B hányados a másfélet el nem éri, azt láthatjuk itt a jobb oldalon, használhatjuk ezeket a görbéket. Természetesen, ha ezekről olvasnánk le, ugyanazt kellene kapnunk, csak erről pontosabban tehetjük meg mindezt. Először számítsuk ki akkor a talpfeszültséget, hiszen ahhoz fogjuk viszonyítani majd a többletfeszültséget egy adott mélységben. A talpfeszültség, az az alapsíkra működő erő és az alapnak a felületének a hányadosa. Most sávalapról lévén szó, és mivel az erő egy vonalmenti megoszló terhelés, 145 kN per méter, ezért ez csak az alap szélességével kell elosztanunk, azaz másféllel. Ez 96,7 kilopászkál vagy kilonewton per négyzetméter. A következő feladat, hogy határozzuk meg, hogy mely pontokban fogjuk a Kani diagramjával meghatározni a terhelésből keletkező többletfeszültséget. Ezt úgy célszerű megválasztani, hogy az alapozási sík környezetében kisebb részrétegeket választunk, és azok középpontjában számítjuk a többletfeszültséget, míg mélyebben ez a réteg vastagság növekedhet. Ennek a változásnak a már említett oka az, hogy itt jóval gyorsabban csökkennek a terhelésből keletkező többletfeszültségek. Most igazodva a rétegződéshez, illetve a talajvíz szintjéhez, a felső 1,3 méteres réteget két részrétegre osztottuk, egy 60 és egy 70 cm-es rétegre, majd jön a homokrétegnek a talajvízszint feletti része, azaz 0,8 méter, és alatta pedig majd 1 méteres rétegekben fogunk haladni, ahogy ezt ez a táblázat is összefoglalja. Ez a legfelső réteg 0-tól 0,6 méterig, a táblázatban ez az oszlop az adott részréteg felső síkjának, míg ez az oszlop az alsó síkjának az alapozási sík alatti mélységét mutatja. Értelemszerűen egy adott réteg felső síkja az előző réteg alsó síkjával kell, hogy azonos legyen. Tehát látható a 60 centis, a 70 centis, a 80 centis, és hogy kerek legyen, utána van egy 90 centis, és utána méterenként haladunk lefelé. Következő oszlop a középvonal mélysége, hiszen ezeket a rétegeket a középpontjukkal jellemezzük, azt mondjuk, hogy ez a feszültségváltozás jellemzi ezt a részréteget. A következő oszlop a relatív mélység, hiszen ahhoz, hogy ezt a diagramot alkalmazni tudjuk, szükségünk van a Z per B hányadosra. A táblázat első sora, az az alapozási sík, értelemszerűen ebben az esetben a Z per B az nulla, és ehhez, függetlenül, hogy melyik görbéről olvassunk le, a delta sigma z per p hányados, az egyre vendő. És akkor nézzük a diagram alkalmazását, illetve a TR hányadoknak a leolvasását. Ebben a pontban a mélység, az z-mélység 0,3 méter, az éppen az ötöde az alap szélességének, azaz a z per b az 0,2. Használhatjuk ezt a jobb oldalt, hogy pontosabban tudjunk leolvasni. 0,2-től vetítünk egy vízszintes vonalat a vizsgálandó görbéig, majd azt felvetítve olvassuk le a delta sigma z per p hányadost. Figyelni kell, hogy melyik görbét választjuk ki. A mi példánkban sávalapról van szó, azaz az l per b hányados az végtelen, úgyhogy ezt a szélső görbét kell alkalmaznunk, illetve majd, amikor áttérünk erre az oldalra, ezt a görbét kell vizsgálnunk. Ha ezt megnézzük, 0,2-ről fölvetítjük, akkor ehhez körülbelül 0,83-at lehet leolvasni. A következő pont az alapozási sík alatt 95 centivel van, itt a Z per B hányados az 0,63, 0,63-ról bevetítjük az L per B végtelen görbéig, majd felvetítünk és leolvasunk, 0,58-at olvashatunk le. Aztán ugyanígy tovább, következő vizsgált pontnál az E per B hányados 1,13, és ehhez 0,44-es TR hányad tartozik. És így haladhatunk tovább, tekintettel arra, hogy a következő Z per B hányados már másfélnél nagyobb, ezért át fogunk térni erre az oldalra, ezek a pontok együttesen jelennek meg, de végig lehet követni. Ez az 1,7, ahhoz 0,34 tartozik. Aztán a következőnél az E per B hányados 2,33, ehhez 0,27-et választhatunk meg, és így tovább. Hogyha meghatároztuk a TR hányadot, akkor ebből a terhelő feszültséggel való szorzattal fogjuk kapni a többletfeszültség mélység szerinti változását, ugye ami a célunk volt, ezt ebben az oszlopban jelenítettük meg. Grafikusan a jobb oldali ábra mutatja, ahol a függőleges tengely az alapsík alatti mélység, a vízszintes tengely pedig a függőleges feszültség. Ezen a piros vonal az a középvonal és a függőleges feszültség által ábrázolt pontokat köti össze. Az ábrán berajzoltuk a réteghatár barna színnel, illetve a talajvíz szintjét kék szaggatott vonallal. Tehát megvagyunk a többletfeszültség mélység szerinti változással, úgyhogy áttérhetünk a geosztatikai nyomásra, illetve annak a 20%-ának a meghatározására. Hangsúlyozni kell, hogy ezek számításoknak ugye a célja, az a süllyedés számítás előkészítése. A talajban alakváltozás csak a hatékony feszültségek okoznak, így valójában, amikor a geosztatikai nyomás is 20%-áról beszélünk, akkor a hatékony függőleges feszültség, és annak 20%-át kell számítanunk. Itt láthatók a képletek, ugye egy adott pontban a függőleges feszültség, az a felszíni terhelés plusz az adott pont feletti rétegek térfogat súlyának és a réteg vastagságnak a szorzata. Ez a teljes feszültség, és a hatékony feszültséget pedig úgy számíthatjuk, hogy a teljes feszültségből kivonjuk a pórus víznyomást. Ebből a képletből adódik az, hogy amennyiben a térfogat sűrűség nem változik, akkor a függőleges feszültség a mélységgel lineárisan nő. Tehát csak olyan pontokba kell számítanunk a függőleges feszültséget, ahol a térfogat sűrűség változik, ezeket a pontokat mutatja az ábra, illetve az első pont az alapozási sík, hiszen onnan indul a diagramunk, és felvettünk egy mélyebb pontot, hogy azt tudjuk, hogy ez a pont után hova kössük be a görbénket majd. Ezekben a pontokban a feszültségeket így számíthatjuk, most ezen nem fogunk részleteibe végigmenni, az elsőt és az utolsót fogjuk megnézni. Az első pontban a függőleges feszültség esetén a teljes és a hatékony feszültség azonos, hiszen talajvízszint nagyon mélyen van, tehát itt nincs víznyomás. A függőleges feszültség a fölötte lévő rétegnek a súlya 1,2 × 1,87, az ugye a sűrűség szorozva 10-zel, ez 22,4 kPa. Ennek az ötöde az 4,5 kPa. Így haladhatunk tovább, a B pont feszültsége az 46,8 kPa, aztán a C pontot számíthatjuk úgy, hogy a B pontban működő feszültséghez hozzáadjuk ennek a rétegnek a súlyát, annak az eredménye 62,3 kPa. És akkor számítsuk a D pontot, itt is úgy fogunk eljárni, hogy a C pontban meghatározott függőleges feszültséghez hozzáadjuk ennek a 3,9 méter vastag rétegnek a súlyát. A C pontban 62,3 kPa működik, a H az a réteg vastagsága, az 3,9 méter, az 1,97 az a talajnak a telített térfogat sűrűsége, a 10 pedig a nehézségi gyorsulás, ennek eredménye 139,1 kPa. De ez teljes feszültség, és mivel most már a talajvíz szint alatt vagyunk, a hatékony feszültséghez ebből a teljes feszültségből ki kell vonnunk az ott működő pórus víznyomást. Az itt működő pórus víznyomás az ennek a vízoszlopnak a súlya, azaz 3,9 × 1 × 10, ahol ugye az 1 a víznek a térfogat sűrűsége, ez 39, ezt kell kivonnunk a teljes feszültségből, ennek eredményéül 100,1 kPa-t kapunk a D pontban hatékony feszültségként. Ennek az ötöde az 20 kPa. Most már meghatároztuk ezekben a pontokban a geosztatikai nyomást. Azt hangsúlyozni kell, hogy ez a geosztatikai nyomás még a szerkezet megépítése előtti geosztatikai nyomás, mindig ilyenkor ezt kell számolni, és ezt ábrázolhatjuk ezen a diagramon, ezt egy kék vonal fogja itt megjeleníteni. Látható itt a törés, ugye itt jelentősen változik a térfogat sűrűség, hiszen itt kisebb a térfogat sűrűség változás, de miután a pórus víznyomást le kell vonni a talajvízszint alatt, ezért a hatékony térfogat sűrűség az jóval csökken, ezért változott ennek a meredeksége. A határmérség definíciója szerint a határmérség ott veendő föl, ahol a terhelésből keletkező többletfeszültség egyenlő a geosztatikai nyomás 20%-ával, erről az ábráról ezt leolvashatjuk, és 5 méterre tehetjük. Tehát erre a feladat eredményeként megadtuk a feszültség mélység szerinti változását, és meghatároztuk a határmélységet, ami 5 méter.